Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét János evangéliumából olvasom, a 14. fejezet 29. versét. De még előbb a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, még a legkisebb is itt van, látom. Kedves gyerekek, szeretnék rátok kérdezni, hogy amikor ugye a Jóistenről gondolkodtok, mert biztos szoktatok úgy időnként, sok mindent hallotok, akkor milyennek képzelitek őt? Tudjátok, én most már nem csak felnőtt, hanem idős fejjel sokszor visszagondolok arra, hogy gyerekkoromban, amikor körülbelül akkora voltam, mint ti, és én is mindig mentem gyülekezetbe, hallgattam Isten tiszteleteket, milyennek képzeltem el a Jóistent? Még gyülekezet mellett is laktunk, én mindig ott voltam, és sok mindent hallottam, édesanyámtól is, gyülekezetbe is, de ha én visszagondolok, akkor én úgy emlékszem, hogy a Jóistent én úgy képzeltem el, hogy valahol messze van, valahol egy égi testen, egy kicsit titokzatos, egy kicsit félelmetes, és nagyon hatalmas. És a leglényegesebb nem volt úgy bennem, csak az, hogy egy kicsit titokzatos, kicsit félelmetes, és nagyon hatalmas. Hát szeretném, ha ti is most egy kicsit gondolkoznátok, hogy ti milyennek képzelitek el a Jóistent. És emlékszem, egyszer gyerekeket tanítottam, körülbelül hasonló korúakat, vagy kicsit kisebbeket, mint ti, még régen fiatal koromban is. Ott volt egy kislány, nem hívő szülőknek a gyermeke volt egyébként, de egy nagyon helyes kislány volt, és akkor egyszer csak én beszélek, megszólal, és azt mondja, Zsuzsika néni, szép a Jóisten. Ő ugye őt azt foglalkoztatta közben, hogy milyen lehet a Jóisten külsőleg. De tudjátok, annál sokkal fontosabb tudni, hogy milyen a Jóisten belül, hogy viszonyul hozzánk emberekhez. Persze, én úgy gondolom, hogy szép is. Mert mindenki, aki belül szép, annak az arcán az valahol azért látszik. De a legfontosabb, azt tudjuk, hogy ő milyen. És én szeretném, ha jobban belegondolnátok abba, hogy mit jelent az, amit a Biblia így mond, hogy Isten a szeretet. Ez olyan rövid mondat, de óriási jelentősége van. Szeretném, ha Istenre nem csak úgy gondolnátok, hogy ő nagyon hatalmas, valahol messze van, mindenható, és hát nekünk egy kicsit titokzatos, hanem ha Jóistent közel éreznétek magatokhoz, és mindig gondolnátok arra, hogy Isten a szeretet. És a szeretet, tudjátok, például abban nyilatkozik meg, hogy Isten mindenkivel együtt érez. Minden emberi szenvedéssel, minden bajjal is együtt érez. Ha én belegondolok abba, hogy micsoda nagy lélek a Jóisten, ha mindazt a szenvedést, baj átérzi, ami embereket éri, szinte fel se lehet fogni. Jó, hogy ő fizikai lényében is sokkal hatalmasabb, mint mi emberek, hogy kibírja, meg lelki erővel, hogy mindenkivel együtt érez, hogy ezt tudja elviselni. Van itt a földön emberek, akik mikor látják a sok emberi bajt, akkor már úgy inkább visszahúzódnak, mert mondják, én nem bírom elviselni, hogy ezzel mind együtt érezzek. De sose féljetek az együttérzéstől, mert aki együtt érez mindenkivel, annak a Jóisten mindig több és több lelki erőt ad. És csak röviden szeretnék föleleveníteni nektek a bibliai történetet arra vonatkozóan, hogy a Jóisten mennyire együtt érez. Ugye amikor Isten fia emberré lett, Jézus Krisztus itt járt a földünkön, akkor olyan határozottan mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. Annyira, én és az atya annyira egy vagyunk, hogy ahogyan én viszonyulok hozzátok, amilyennek engem megismertek, higgyétek el, hogy olyan az atya is. És ha olvassátok az evangéliumokban, biztos, ha lehet, hogy hallottátok is, amit fölidézek, annyira jellemző, hogy Jézus mindenkivel együtt érzett. Tényleg ő volt a megtestesült szeretet. Például az evangéliumokban olvassuk, hogy Jézushoz ment egy apa, mikor éppen nagy tömeg vette körül. És azért, mert hozzá, azt mondta, az ő kislánya halálán van, és Jézus menjen, és gyógyítsa meg őt. És Jézus nem tudott azonnal indulni, nagy tömeg vette körül, de mikor elindult is, még szorongatta a sokaság, nem tudott haladni, mindenki a maga bajával akarta Jézus segítségét kérni. És még valaki ott megint gyógyulást kért, akkor még Jézus megállt, akkor még azzal az asszonnyal beszélgetett. És képzeljétek el, közben egyszer csak hozták a hírt, jött valaki a házából, egy küldönc, és azt mondta ennek a Jairus nevű férfinek, azt mondta, ne fárasz tovább a mestert, a kislányod meghalt. Nincs értelme, ne fárasz tovább, meghalt már. És el tudjuk képzelni, hogy mit érzett az édesapa, aki már eddig is tűkön volt, hogy már csak haladna a menet, már csak odaérne Jézus időben, és akkor ő mindent megtett, és ezen múlik a dolog, és akkor jön a hír, hogy nincs értelme tovább, mert meghalt. És a Bibliában olvasunk egy kis szót, azt mondja, Jézus akkor azonnal odafordult ehhez. Hallotta, hogy mit mondott neki a küldönc, és azonnal odafordult ehhez a Jairushoz, és azt mondta neki, ne félj, csak higgy. Abban a pillanatban, amikor mint a villámcsapás érte a hír, Jézus annyira együtt érzett, pedig ő nagyon sok emberre figyelt közben maga körül, de annyira tudta, hogy mi megy végbe ennek az apának a lelkében, hogy külön figyelt rá, és azonnal odaszólt neki a tömegből is. Ne félj, csak higgy. És azt hiszem, a történet folytatását ismeritek, hogy Jézus elment a házához, és feltámasztotta ezt a kislányt. Úgy az isteni teremtő hatalmi szóval, ahogyan ezt egyedül ő megteheti. Tehát ne felejtsétek el, hogy ha jó Istenre gondoltok, akkor ne csak arra gondoljatok, hogy milyen lehet kívülről, mert ez kevésbé lényeges, és ezt úgysem tudjuk. Aztán azon se gondolkozzatok csak, hogy ő hatalmas. A múltkor beszéltünk róla, hogy ő mindent megtehet, neki minden lehetséges, ez is fontos. De legalább ilyen fontos, vagy a legeslegfontosabb, hogy tudjátok, hogy Isten a szeretet. És ahogyan Jézus együtt érzett minden emberrel földi életében, ugyanúgy együtt érez ma is kisgyerekekkel, felnőttekkel, betegekkel, szenvedőkkel, mindenkivel. És mindenkinek azt mondja, ne félj, csak higgy, ne félj, csak bízzál. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, akkor olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét, János evangélium a 14. fejezetének a 29. versét. János evangélium a 14. fejezetéből a 29. verset idézem, amely a következőképpen hangzik. Jézus a tanítványaival beszélt velük, ugye ez a búcsú beszédei, mikor már az utolsó vacsoráról a Getsemáné kertbe haladt tanítványaival, beszélt nekik a jövőről is, és ezt olvassuk a 29. versben. És most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Hogy ebben az igében Jézus azt mondja, hogy ő előre kijelent nekünk dolgokat, a megváltás műve egész történetére, ami összefonódik történelmi eseményekkel is, erre vonatkozóan is, és azt mondja, azért jelenti meg nekünk előre, amik majd történni fognak, hogy amikor meg lesz, higgyünk. Mert ha ő előre nem mondta volna meg, akkor hát ez történik. De amikor ő előre megmondja, és sokszor az nekünk emberileg teljesen hihetetlennek vagy elképzelhetetlennek tűnik, akkor, mikor azt látjuk, hogy pont úgy történik mégis, akkor rendíthetetlenné szilárdul a hitünk abban, hogy van egy élő Isten, akinek végére mehetetlen a bölcsessége, aki látja a kezdetből a véget, és hogy az ő igéje igazság. Én is emlékszem rá, hogy olyan 10 éves voltam, 15-16 lehettem, és akkoriban olyan nagyon elbizonytalanodtam abban, amit gyerekkoromtól fogva hallottam. Nem azért, mert másfelé akartam volna direkt menni, hanem nem tűnt nekem valóságnak valahogy ez az egész. Nagyon racionális típus voltam, és úgy gondoltam, a tudomány az a valami, az a megbízható. Ez olyan kedves vallási közösség, itt szeretik az egymást, az emberek, ez szép, de hogy ez valóság, én ezt nem tudom elfogadni. És emlékszem, meghallgattam egy előadás sorozatot, arra nem emlékszem pontosan, 15 vagy 16 éves lehettem, gimnázium első vagy második osztályába jártam, és végighallgattam az előadás sorozatot, hogy mi lesz majd, hogy ahogyan fejtegették, hogy a bibliai proféciák értelme, az a jelképes beszéd, hogy fordítható le, akkor magamban azt mondtam, hát ez egy egzotikus mese, ami a mai világ körülményei között soha nem fog megvalósulni. És azóta nekem hányszor eszembe jutott ez a mondat, hogy én nagy bölcsen, tizenéves fejjel azt mondtam, hogy ez egy egzotikus mese, amit a bibliai proféciák mondanak, és ez soha nem fog a mai világ körülményei között megvalósulni. És én rajtam is beteljesedett, hogy most mondta meg előre, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. És én pontosan azért szeretnék ma egy ilyen témáról szólni, mert az elmúlt napokban egy olyan történelmi esemény történt, ami igencsak hathat ránk így, hogy Isten előre megmondta, és most, amikor megvan, akkor szilárduljon meg a hitünk, és vegyük komolyan. Közben szeretném megjegyezni, hogy a proféciák egyik célja ez, hogy a hitünket megerősítse az élő Istenben, és abban, hogy a Biblia Isten igéje. De van egy másik célja is, és a másik célját pedig így fogalmazza meg, Jelenések könyve első fejezetének a harmadik verse, így hangzik, boldog, aki olvassa, és aki hallgatja e könyv profétálásának beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Tehát nem csak azért adattak a proféciák, hogy higgyünk, hogy megszilárduljon a hitünk, mikor látjuk, hogy beteljesedik, hanem azért, hogy megtartsuk-e könyv profétálásának a beszédeit. És azt mondja, hogy ez ilyen boldog, aki megtartja. Hogy lehet megtartani a profétálás beszédeit? Úgy, hogy amikor látjuk, hogy merre megy az Isten dolga, az Isten munkája, és melyek az azt keresztező ellenséges törekvések, akkor mi mindig együttműködjünk az Istennel, és az Isten vonalán haladjunk, és ne tudjon megtéveszteni minket semmi más, hanem pontosan tudjuk, hogy az Isten merre halad, az ő műve, az ő munkája, és azzal működjünk együtt. Mire utaltam, amikor azt mondtam, hogy az elmúlt napokban egy olyan esemény történt, ami fel kell, hogy rázzon bennünket, és megint abban a tapasztalatban kell, hogy részesítsen, hogy Isten előre megmondta, és most, amikor megtörténik, akkor mi hitjünk. Arra utaltam, és remélem, hogy nem én vagyok, aki ezt, erre fölhívom a figyelmet, hanem akik ismerték a bibliai proféciákat, azok felkapták a fejüket. Ez pedig Nagy-Britannia kilépése volt az Európai Unióból. Ugye most azzal nincs miért foglalkozunk itt, mert nem, alapvetően nem történelmi leckével foglalkozunk, tehát azzal nincs miért, hogy most vannak, akik még úgy gondolják, hogy ezen lehet valamit módosítani, vagy enyhíteni, az sem, hogy most mikor fog ez egészen realizálódni, ezek most a mi szempontunkból lényegtelenek. Egy dolog lényeges, hogy megindult egy folyamat, és ugye nagyon sokfelé éled, ugye az Európai Unió válaszútra került, vagy tovább szorosodik ez az egység, ami eddig volt, és egyfajta Európai Egyesült Államok jön létre, ami sokféle válságot kiküszöbölhetne, gazdaságit és egyebet. És ezen a ponton, amikor már ennek kellett volna következnie, mert a szükségszerűség ebbe az irányba sodort, akkor egy valaki elindította a kiválást. És arról is sokat olvashattunk, hallhattunk, hogy ilyen fajta tendenciák más országokban is vannak, komolyan felvetődik ez a gondolat. És lényegtelen, hogy mennyi ideig fog ezt tartani, vagy hogy megy végbe, de röviden így mondjuk megkezdődött. A bomlás megkezdődött, és rengeteg a kritika, az Európai Uniót érő kritika. És feltenném azt a kérdést, és most az lenne a legjobb, hogyha a sorok közül várhatnám a választ, de azt gondolom sokan tudják, hogy melyik profécia teljesedett ebben. Valójában két proféciával függ ez össze. Az első a legkézenfekvőbb, de sokan nem gondolnak a másikra. Én mind a kettőre szeretnék rámutatni. Szeretném olvasni Dániel könyve második fejezetéből a 42. és a 41. verset. Ez az, ami szembetűnően teljesedik ezáltal. Ez elsődlegesen erre gondolunk. Dániel könyve második fejezetében fogom olvasni a 42. verstől a 44-ig. De hogy mindenki követni tudja, amiről beszélünk, annyit jegyeznék meg, hogy a neves ókori uralkodó, akiről ugye ékírásos szövegek is fennmaradtak az ő uralkodásáról, Nabukodonozor uralkodásának a második évében, amikor azon töprengett elalvás előtt, hogy mik lesznek ezután, mi lesz az ő hatalmas birodalmának a sorsa is, akkor egy kinyilatkoztatást kapott, és erre a kérdésre válaszol, hogy mik lesznek ezután, egy monumentális ember szoborban ábrázolva mutatta meg neki Isten a jövőt, és ugye erre, akik ismerik, azok emlékeznek, hogy az ember szobornak a testrészei különböző fémekből álltak, ugye arany, fej, ezüst, mell, karok, bronz, has és oldalak, vas lábszárak, és a lábszárak pedig egy olyan lábfejben és lábújjakban végződtek, amely részint cseréből, tehát agyagból, részint vasból volt. És erre vonatkozik a második fejezetben a magyarázat, hogy ez mit jelentett. Ugye az előző négy, ugye megmondta a magyarázat is kapcsolódott az ábrázoláshoz, hogy Nabukodonozor az aranyfej, azután más birodalom támad, aztán más birodalom támad, tehát még három nagy birodalom követi egymást, mint az ő egységes nagy birodalmának az utóda, és utána így olvasom a 41. verstől, hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lábai ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Ugye, ha voltak egy időben ilyen viccek, hogy mi az abszolút lehetetlen, és akkor mondtak rá különböző dolgokat. Na, de hát itt is van egy abszolút lehetetlen, a vas és az agyagcserép az soha nem ötvöződik egymással. És ugye ez a profécia a legtalálóbb jelképpel ábrázolta, hogy a római vas birodalom után a vas birodalomba bejön az agyagcserép, és ez kiváló szimbólum a népvándorló törzseknek, amelyek jöttek Ázsia belsejéből, beleharaptak a római birodalomban észak felől, itt is, ott is, és végül a történelmi paradoxon történt, hogy a cserép legyőzte a vasat. És a nyugat-római birodalom 476-ban időszámításuk után megszűnt létezni, és helyét elfoglalta az új európai királyságok, amelyben maradt a vas erejéből, mert a birodalmi egyház, ugye a keresztény birodalmi egyház közvetítette a római hagyományokat, viszont a világi hatalom az új barbár hatalmaké lett, és így lettek ezek az európai királyságok, amelyeket a tíz lábúj jelképez, ugye a nagy szobornak a fején. És azt mondta, ez részint erős, részint törékeny lesz. Be is teljesedett. A nyugat-római birodalom 500 évig áll fönn, azóta most már 1500 év telt el, és ezek az európai nemzetek nem tűntek el a történelemből, vannak. De tökéletesen teljesedett, hogy még egyszer nem sikerül belőlük új nagy birodalmat összekovácsolni. Próbálkozott ezzel Nagy Károly, próbálkozott ezzel Napóleon, próbálkozott ezzel Hitler, de mindig igazolódott, hogy mint a vas nem elegyedik a cseréppel, nem sikerült egy nagy ötödik birodalmat ezekből létrehozni. De marad benne a vas erejéből, mert 1500 éve ezek az régi európai nemzetek léteznek, És azt olvastuk a 44. versben, hogy támaszt az egek istene azoknak a királyoknak idejében birodalmat, amely majd soha örökké meg nem romol. Tehát ezekből nem lesz ilyen birodalom, de majd az egek istene támaszt. Ebből pedig azt lehet megérteni, hogy egészen a Jézus visszajöveteléig léteznek ezek. Ugye tudjuk, hogy vannak nemzetek, amik eltűntek a történelem süllyesztőjében, volt valamikor, ma már nincs, ki tud, hettitákról, vagy sorolhatnám tovább, de ezek egész Jézus eljöveteléig megmaradnak. És az, hogy most a bomlasztó erő, a nacionalizmus megint megmutatkozott, ugye a nemzettudat, mondjam finomabban, ne olyan pejoratív jelzőben, de ez mindenképpen felbomlasztja ezt az egységet, és nem tud újra összekovácsolódni, hogy tovább menjen egyfajta Európai Egyesült Államokká, vagy hasonló, valami ehhez hasonló formációvá, ami eszmeileg is van összekovácsoló eszme, amely tovább megy egy közös piacnál, sokkal egységesebb tömbként működik. Ez tehát az egyik profécia, ami beteljesedett, és nem szabad itt megállni, mert egy másik proféciára is rátereli a figyelmet ez az esemény, ezt pedig Jelenések könyve 17. fejezetében találjuk. Jelenések könyve 17. fejezetéből fogom idézni, de előbb szeretnék itt is egy kis magyarázatot adni, hogy mindenkinek érthető legyen. Ugye Dániel könyvében a 2. fejezet után jön a 7., ahol nem egy ember szobor részeivel mutatja be az eljövendő történelmet, hanem vadállatok, fenevadok emelkedtek ki 4 egymás után a tengerből, és a magyarázat világosan mondta, hogy királyságok ezek, birodalmak ezek, és ott is a 4. fenevadnak a fején, mint ahogy ott a 4. fém a vas lábszárból kinőttek a részint cserép, részint vas rábújak, ott pedig Dániel könyve 7. fejezetében a 4. vadállatnak a fején 10 szar volt. Ugye fölösleges kiszámolni a 10-et, ez egyszerűen, mint az embernek 10 lábúja van, onnét a 10, csak azt akarja jelképezni, hogy részekre osztott, darabokra osztott, megoszlott, és ott pedig ott volt ez a 10 szar. És ugyanerről a 10 szarvról olvasunk Jelenések könyve 17. fejezetében, de az emberi történelem legvégén. Honnét tudjuk? Mert a 17. fejezet első versében azt olvassuk, hogy János apostolnak Pátmos szigetén a látomásában a 7 utolsó csapást kitöltő angyalok egyike mutatja meg ezt. Tehát ez már az emberi történelem végén, legvégén lévő állapot, amit neki bemutatott. És így olvasom itt, Jelenések könyve 17. fejezetében a 12. és 13. verset. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyuk egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. És a 14. vers. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura, királyoknak királya, és az ővele való hivatalosak, választottak is, hívek is. És olvasnám még a 17. verset, mert Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. Akkor az ember első persze azt gondolja, hogy itt ellentmondás van. Mert Dániel azt mondja, hogy a vas nem egyesül a cseréppel, és itt ugyanerről a 10 szarról, ami megfelel a 10 lábújnak, pedig azt mondja, hogy egy szándékon lesznek. De megkérdezem, tényleg ellentmond? Rögtön ott van, azt mondja, hatalma kapnak egy óráig, ami utal arra, hogy egy rövid ideig. És a 17. versben pedig azt mondja, hogy Isten megengedi, hagyja, hogy egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg betelnek az Isten beszédei. És ez a míg betelnek az Isten beszédei utal az előző proféciára is, amivel azt akarja mondani, hogy ezúttal sem fognak tartósan egyesülni, de látni fogjuk, hogy egy rövid ideig, egy óráig, mondja jelképesen, egy szándékon lesznek. De ki az a fenevad, amiről azt mondja, hogy adják erejüket és hatalmukat a fenevadnak? ha megfigyeljük a Jelenések könyve 12., 13. és 17. fejezetében, már nem olyan fenevad jelenik meg, mint Dániel könyve 7. fejezetében, hogy egy-egy birodalmat jelképez a fenevad, hanem egy hétfejű, tízszarvú fenevad. És hogyha megfigyeljük itt a jelképeket és a magyarázatokat, akkor tulajdonképpen azt mutatja be a profécia mindazokat a földi hatalmakat, amelyen keresztül az ős ellenség ellenkezett az Isten megváltási tervével, amelyeket ő használt fel eszközül a történelemben. Szóval mindegyiket jellemzi az önistenítés, mondja a profécia, mindegyiket jellemzi a világhatalomra törekvés, és most persze nem térhetünk ki arra, hogy azonosítsuk ezeket, de az a lényeg, hogy a 13. és 17. fejezetben, ugye mert ezt a profécia érzékeltet, hogy a hét fej hétféle megjelenési formáját jellemzi ennek, mintha azt mondaná, hogy ez olyan, mint egy búvópatak a történelemben, mindig más-más állazban jelenik meg a hatalom, de ahogy mondja a Jelenések könyve 13. fejezetében, az óriás kígyó, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátának, adja annak az ő királyi székét és nagy hatalmat. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy hogyan dicsekedett az evangélium leírás szerint Sátán Krisztussal szemben a megkísértés egyén, megmutatta neki a föld országait és azok dicsőségét, és azt mondta, nékem adatot és annak adom, akinek akarom. Tehát ő a karmesteri pálcát megszerezte a történelem felett, mindazonáltal nem tudja Istent legyőzni, de Isten teret ad neki, hogy nem erővel és nem hatalommal győzi le, és azt mondja, hogy tehát a világuralmat, hogy a világországai nékem adottak, és annak adom, akinek akarom, ő átadja ennek a fenevadnak, amelynek hét feje van, tehát különböző fázisokban, különböző állatokban, formákban jelenik meg egymás után a történelemben. És a 13. és a 17. fejezetben pedig arról a fázisról van szó, annak a fejnek az idején mutatja be ezt a fenevadot, amelyet így mondja a 13. fejezetben halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyul. Tehát ez a fenevad nem egy hatalmat jelent, de annak a fejnek az idején mutatja be a 13. és a 17. fejezet, amit az jellemez, az az egyedi sajátosság jellemez, hogy halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyul. És itt csak egy rövid kis idézetet szeretnék felolvasni, hogy mennyire azonosították ezt a proféciát, hogy melyik az a fej, melyik az a fázisa ennek az Isten ellenes, újra meg újra a történelem felbukkolni hatalomnak, amelyik halálos sebet kap és meggyógyul. Szeretnék idézni egy 1799-ben megjelent műből. Ezt Gottlob Tube, egy protestáns lelkész írta, abban a könyvében, aminek az volt a címe, hogy bevezetés a Jelenések könyve helyes megértéséhez. És 1799-ben, ami ugye egy évvel, annak a profétikus 1260 évnek a lejárta után volt, amikor megrendült a pápaságnak a világi hatalma, akkor a következőket írta. A legfigyelemre méltóbb dolog, hogy a franciák arra kényszerítették a pápát, hogy elfogadja a legmegalázóbb békekötést. A saját szemünk előtt teljesedett be tehát a fenevad megsebesítésére vonatkozó profécia, amelyeket Jelenések 13-ban találunk. Ennek a sebnek azonban előbb vagy utóbb újból be kell gyógyulnia. Akkor fog majd megtörténni mindaz, ami írva van Jelenések könyve 13:11-17. A fenevad egy halálos sebet kapott. Ezt a sebet kardáltal kapta, 10. vers, ugye Jelenések 13-ban. Ezt a franciák teljesítették be, akik karddal a kezükben száműzték a pápát és bíbornokait Rómából, ugye ez 1798-ban volt, feloszlatva a pápai államot és felállítva az úgynevezett római köztársaságot. A pápaság jelenlegi állapota a következő. Karddal ütött sebet kapott, de mégis életben van. Hogy ez az állapot meddig fog tartani, és a pápaság milyen formában fogja életét tovább folytatni, ezt még nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni. De a halálos seb be fog majd gyógyulni, de azt, hogy vajon ez hosszú vagy rövid időt fog-e igénybe venni, nem tudjuk. Úgy szintén nem vagyunk képesek most még felfogni, hogy milyen módon és eljárás útján fog majd bekövetkezni a gyógyulás. Ugye bámulatos, 1799-ben egy protestáns lelkész jelenése könyve magyarázatában leírta. És hogy ez már milyen régi, hogy ezt a bizonyos 12., 17., 16. vagy 17. fejezetben lévő fennevadat a római pápossággal azonosították, ugye annak egy fázisa, a hétfejű fennevadnak egyik fázisa ez. Itt egy könyvet mutatok fel, ez a könyv 1676-ban íródott, ez az 1933-as újbóli kiadása, és az a címe a fennevad dühöngése. És miről szól? A 40 gályarab protestáns prédikátor egyike írta, Otrokócsi Fóris Ferenc, ugye, ami a 17. század végén volt Magyarországon, ugye a protestáns prédikátoroknak az a rettenetes üldözése, és erről ő a könyvét ilyen címen írta, a fennevad dühöngése, ugye? Amikor gályarabnak vitték el, perbe fogták, és gályarabnak vitték el őket. Tehát ez egy nagyon régi azonosítása a proféciának. És akkor térjünk vissza, hogy hova, kinek fogja adni, miben lesznek egy szándékon. Azt mondja, abban lesznek egy szándékon, hangsúlyozza egy óráig, rövid ideig, hogy erejüket és hatalmukat ennek a fenevadnak adják, abban a fázisban, amikor a halálos sebből meggyógyult fej van uralmon. Röviden a pápaságnak adják. És szeretnék most arra rámutatni, hogy az, hogy ez a fajta Európai Unió bomlani kezd, mondjuk így, amelyik még ilyen elvekre épült, hogy alapvető emberi jogok, ezt nevezték európai értéknek, demokrácia, amelyben még érvényesült a nagy francia forradalomnak a szellemisége, állam és egyház szétválasztása, lelkiismeret és szabadság, alapvető emberi jogok tiszteletben tartása. Ez az Európa bomlani kezd azért, hogy helyet adjon egy másik Európának előbb vagy utóbb, amikor ezek az európai hatalmak egy rövid ideig abban lesznek egy szándékon, hogy erejüket és hatalmukat a pápaságnak adják. Tudjátok, kicsit olyan ez, mint mikor Pál apostol írta a Tesszalonikai második levél második fejezetében, hogy majd bekövetkezik egy szakadás, és majd a bűnembere beül az Isten templomába, de ami még ezt visszatartja, annak félre kell az útból tolatni. És mire utalt Pál apostol, hogy a pogány római birodalomnak meg kell bukni ahhoz, félre kell az útból tolatni ahhoz, hogy egy másfajta, de a római hagyományokat továbbvivő hatalom lépjen a helyébe. Valami hasonlót látunk most, ennek az Európának félre kell tolatni az útból, le kell tűnni a történelemben, hogy beteljesedjék a Jelenések 17 proféciája, hogy ez a 10 király egy ideig egy szándékon van, erejét és hatalmát a pápaságnak adja. És miért történik ez? Mi van a háttérben? Ugye a világ egyre ellehetetlenül a történelem, egyre kormányozhatatlanabbá válik. Amikor egy évvel ezelőtt a migránsválság berobbant Európába, pedig tulajdonképpen nem kellett volna, hogy váratlanul érje Európát. Mindenki tudta, milyen iszonyú háborúk folynak, milyen kilátástalanság van. Beszéltek még klímamenekültekről is. Tehát, hogy egyszer csak megint nagy népmozgásokat fognak ezek az állapotok elindítani, de nem vette komolyan senki, mikor berobbant. Ez katalizátornak bizonyult, hogy ezt a bomlást indítsa. És olvastam közvetlen Angliából való cikkeket is, amelyek megerősítik, hogy ugyan elsősorban nem a keleti, közel-keletről jövő menekültek, vagy Ázsiából jövő menekültek, vagy Afrikából jövők, de a Kelet-Európából jövő munkavállalók tömegei, tehát egy fajta migrációs dolog indította el a függetlenségnek, a nemzeti függetlenségnek azt az erős törekvését, hogy kilépni az Európai Unióból. És itt azt mondhatjuk, hogy ennek félre kell az útból tolatni, hogy jöjjön ez az új, és ez az új, figyeljük meg, mit olvastunk, hogy ezek hatalmat kapnak mind királyok. És amikor azt mondja, hatalmat még nem kaptak, ezek új formációk. Tisztarv jelképezi őket, tehát jogutódok, folytatásai az előzőnek, de mégis új formáció. És amikor azt mondja, hogy mind királyok, nem arra feltétlenül arra kell gondolnunk, hogy újra bevezetik a királyságot, és koronás fők lesznek, de minden esetre nem köztársaságok és nem demokráciák, hanem ezek a kaotikus, válságos állapotok a tekintély elvű kormányzásnak kedveznek, és azt mondja, hogy így fog történni, és nem fogják megkérdezni a népek akaratát, és egy szándékon lesznek, hogy erejüket és hatalmukat a bátorságnak adják. Közelmúltban hallottam ezt a kemény megfogalmazást, de hát lépten nyomon különböző formában lehet hallani. Mindenkinek be kell látni, hogy ma már az elsődleges értékek a rend és a biztonság. Tehát nem a szabadság, nem az egyenlőség, nem a testvériség, nem a köztársaság, nem ezek, amelyek a nagy francia forradalom óta voltak, hanem a rend és a biztonság. És ugye láthatjuk azt, hogy a mi világunk bonyolódik válságból válságba, mert nincs erkölcs. Erkölcs nélkül nincs szement. És az a hiú remény, hogy az egyházakkal való szövetség az majd hoz valami szementet, hoz valami eszmei egységet, hoz valami erkölcsöt bele az embertömegekbe. Hiú remény, mert az egyházak maguk is tragikus szinten állnak, egyáltalán nem képesek arra, hogy önmagukban ezt hozzák. De most ebbe kapaszkodnak emberek. És én úgy gondolom, nekünk nagyon fel kell kapni a fejünket, amikor ez a jel itt van, és tudni, hogy ha ma élvezett szabadság, az milyen nagy érték. És ugye sokan mondják, hogy megyünk vissza a középkorba, arra felé halad. Mindig ennek kedveznek a kaotikus állapotok. És nem is tudjuk megköszönni a Jóistennek eléggé, például aki annyi idős, mint én, hogy az életünk nagy részét még ilyen viszonylagos szabadságban és békességben éltük le, de ami ezután következik, sokkal kritikusabb. És én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk, hogy az idő rövidre van szabva, bár nem tudjuk Jézus visszajövetelének az ideit, nem tudjuk, hogy ez az átalakulás mennyi időt fog végbe menni, és milyen fordulatokkal fog történni, de nekem sokszor eszembe jut, amit Jézus mondott, ha hirtelen megérkezik, ne találjon aludva, hirtelen fordulatokban bővelkedik, mint ez is hirtelen fordulat volt a migránsválság. Senki nem gondolta azt, hogy ténylegesen megtörténik, hogy Nagy-Britannia kilép, és megtörtént, és elindul egy folyamat, mint egy ilyen lassú, gyors mozgással forr az üstben a lé forr a történelem, és a proféciák mindig igazolódnak. Még egyszer mondom, azt mondta a Jóisten, hogy nem tudnak egységes birodalommá válni, mert ahogy a vas nem elegyedik a cseréppel, ezek nem egyesülnek egymással, és ez így lesz Jézus visszajöveteléig. Látjuk, hogy nem tud egy magasabb szintre lépni az európai egység, nem tud birodalommá egységgé válni, és ennek nem mond ellene az, amit Jelenések könyve 17. fejezeten mond, hogy egyszer csak mégis egy szándékon lesznek, mert azt mondja, ez csak egy óráig lesz, egy nagyon rövid ideig lesz, és betelnek az Isten beszédei megint. Most arra nem térhetek ki, hogy Jelenések könyve 17. fejezet arról is utal, hogy micsoda gyűlölettel ugranak itt egymásnak vallási és világi erők, és egy mekkora szétrobbanás fog ennek a végén következni, ami ideig óráig egységnek tűnt, illetve rövid ideig egységnek tűnt. És lássuk meg azt, hogy ugyanaz ismétlődik, ami az ókornak a végén, hogy félre kellett tolatni az útból a pogány római birodalomnak, ahhoz, hogy jöjjön a pápai világuralom, jöjjön a rómaiság egy más mezben, és vigye tovább ugyanazt az eszmét. És mi volt tulajdonképpen ez az eszme, amit képviselt, és amit továbbít, és amikor erejüket és a hatalmukat a pápaságnak adják, újra megjelenik, az, hogy állam és egyház totális összeolvasztása. Megkérdezem, van még egy ország a világon, a Vatikánon, a kicsiny Vatikánon kívül, ahol semmi különbség nincs világi és vallási hatalom között. Ezt az eszmét képvisel. Úgy, ahogy a pogány római birodalomban is volt, a császárnak azért volt abszolút hatalma, mert ővé volt a világi hatalom, de ő volt a Pontifex Maximus, az egyház, az államvallás feje is. A római pápa a szentszék, ugye, a szentszéknek a feje, egy vallásnak a feje, de egyúttal egy világi államnak is a feje. Tehát azért is jelképezi Fenevad. Hol Fenevad jelképezi, hol egy asszony, hol egy anya jelképezi, mert vallási is, meg világi hatalom is. Mind a kettő, mind a két természete megvan. És ez az, amit ma a protestánsok sem látnak, nem látják azt, hogy ez mekkora veszély. Manapság ritka olyat olvasni, mint amit szeretnék most idézni, talán kettőt is, még ha csak egy néhány perccel lépem túl az időt, ez talán még megengedhető. Először is szeretném olvasni, hogy most lesz ugye a reformáció 500. évfordulója, és valamikor Luther Márton még mit írt, ma pedig a protestánsok összeölelkeznek a pápasággal, és ezeket teljesen elfelejtették. Néhány sort olvasok Luther Mártonnak egy rövid kis írásáról, értekezés a pápa hatalmáról és elsőbségéről. És ebben Luther Márton ezt írta. Krisztus csak lelki hatalmat adott apostolainak. És azaz megparancsolta, hogy hirdessék az evangéliumot, a bűnök bocsánatát. Külső erőszak nélkül nem bízta rájuk a fegyveres hatalmat, vagy azt, hogy világi kormányzatot létesítsenek, foglaljanak el, vagy ruházzanak át. Már pedig világos, hogy még előbb idézi az igét, ezt mondta Jézus, hogy amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. Már pedig világos, hogy Krisztus nem azért jött, hogy fegyvert viseljen és világi módra uralkodjék, amint ő maga is mondja, az én országom nem e világból való. Pál pedig így szól, nem uralkodunk a ti hiteteken. Továbbá, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek. Tehát nagyon félreérthetetlenül mondta, hogy Krisztus csak lelki hatalmat adott apostolainak, és nem bízta rájuk, hogy világi kormányzatot létesítsenek, és hogy uralkodjanak emberek felett, emberek hitén is, és egyáltalán emberek felett, de ma ez elfelejtődik. Ritkaság ilyet olvasni, ezt Paolo Ricca, ugye még ma létezik egy kis valdens egyház, az olaszországi református egyház részeként, egyik ágazataként, és ő a következőket írja, Péter és a pápaság az ökumenikus párbeszédben című könyvben. Azt írja, annak ellenére, hogy minden megértő szándékunkat, képzelő erőnket latba vetettük, hogy számot vetettünk a pápai szervezetre nehezedő majd 2000 éves történelemmel, mégsem tudtunk lényegi és meggyőző hasonlóságot felfedezni a názáreti Jézus és a római pápák hosszú sora között. Inkább az a benyomásunk, hogy a történelmi Jézus és a történelmi pápaság között egyértelmű és állandó ellentmondás van. Mit mondhatunk a pápai struktúráról? A századok alatt felhalmozódott valamennyi előjogával és kiváltságával együtt keresztény vagy keresztény ellenes intézmény. Mit tartsunk a felmagasztalt uralmi és uralkodó pozíciójáról? Ki ez az egyeduralkodó, aki minden és mindenki fölé emelkedik, aki az atya, aki a fiú helytartója lehet? Az atya, idézőjelben, aki a fiú helytartója lehet. Ha valaki arra merészkedik, hogy Krisztus képviselje a Földön, ez lenne képviseletének megfelelő módja? Milyen elképzelése lesz Jézusról annak, aki a pápára tekint? Krisztus fellépne-e valaha is erre a trónra? Betöltené-e ezt a pozíciót? Elfogadná-e ezt a szerepet? És itt láthatjuk tehát a világi és a vallási hatalom összeolvasztását, abszolút ellentétben van Krisztussal és az ő evangéliumával. És ma mégis a kereszténység kezd meghódolni a hatalom előtt egészében, amely összeolvasztja az egyházi és a világi hatalmat. És ennek készül most az út. A jelenlegi európai egység bomlásával, annak készül az út. És ezek egészen más társadalmak lesznek. Itt már állam és egyház teljesen összeolvad, mert erre a mintára történik. Ezt jelenti azt, hogy erejüket és hatalmukat a pápaságnak adják. Ezt jelenti azt, hogy mint királyok kapnak egy rövid ideig hatalmat. És én azzal szeretném befejezni az igehirdetésünket, hogy olvasnék egy igét Hóseás könyvéből, ami azt hiszem a legidőszerűbb üzenet nekünk. Hóseás könyve 10. fejezetéből idézem a 12. verset. Hóseás könyve 10. fejezetében a 12. vers így hangzik. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon nektek. Azt mondanám, amikor ilyen átalakulás készül, akkor ti vessetek igazságra. Akkor maradjatok szilárdan az igazság mellett. És arassatok kegyelem szerint, az Isten kegyelmére van szükségünk, hogy az evangélium hirdetését ilyen közegben, ilyen folyamatok hátterén meg lehessen valósítani. Azt mondja, szántsatok magatoknak új szántást, ez egyéni életünkre is vonatkozik. És most jön a legkiemelkedőbb üzenet, mert ideje keresnetek az Urat. Ideje keresnetek az Urat egyenként és együtt. Azt mondja, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon nektek. Ez nekem az egyik legbátorítóbb kifejezés a Bibliában, az igazság esője. Az az ígéret, hogy miközben ezek a folyamatok haladnak előre, még egyszer az igazság esője fog hullni a világra. És Isten hívő népet akar, amiről most a tanulmányainkban tanulunk. Ugye erre hívtam fel a fegyelmet, hogy a negyedévi tanulmányokkal nagyon intenzíven foglalkozzunk, és együtt is beszélgessük meg, mert Isten olyan népet akar, aki által az igazság esőjét hullathatja el világra. Szerte a világon ilyen népet akar. És ez a mi együttműködésünkön múlik, hogy leszünk-e ilyen népé, aki által ilyen körülményekek a hátterén Isten még egyszer az igazság esőjét hullathatja-e világra. Segítsen az Úr, hogy azok közé tartozzunk, akikről Jelenések könyve azt mondja, boldogok, akik olvassák és hallgatják a könyv prófétálásának beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Amen.
Záró imádság előtt énekeljük közösen a 320-as számú ének, első, második és negyedik énekét. 320, első, második és negyedik versszakát énekeljük. Akikkel tehetjük, leborulva imádkozunk.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni néked ezt a felhívást, amit adtál Krisztusunk az utolsó nagy profétikus beszédben, figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Köszönjük, Urunk, hogy előre kijelentetted ezeket, és most, amikor meg lesz, amikor ennyire igazolódik, hogy a vas semmiképp nem elegyedik a cseréppel, és ugyanakkor látjuk azt, hogy ott van a látóhatáron már egy új, rövid ideig tartó, de veszedelmes, újfajta egység, akkor Urunkat, hogy ahogy énekeltük is, minden bizalmunkat beléd vessük, és megszívleljük a felhívást, hogy ideje keresnünk téged. Ideje rendíthetetlen, sziklaszilárd meggyőződésre jutnunk a te igéd igazsága felől, és megtanulnunk, hogy hogyan működhetünk együtt veled. Hogy amikor minden káoszba borul, akkor mint a te szövetségeseidként te megmenthess minket, megszabadíthass. És Urunk, erősítsd meg bennünk a felelősségtudatot embertömegek iránt, és segítsd, hogy azok között lehessünk, akiket te felkészítesz arra, hogy az igazság esőjét közvetítsék a világnak. Mert olyan szükség van, annyi a megtévesztése, hogy olvassuk, hogy a világ fejedelme mind az egész föld kerekségét elhiteti. Urunk, szorongatja a szívünket, hogy a hitetés mindenütt ott van, és mikor hangzik fel az igazság üzenete, mikor jön az igazság esője, hogy minden tisztára mosson. Kérünk, Urunk, segíts, hogy a te eszközeid lehessünk abban, hogy ez megvalósuljon. Kísérj el mindannyiunkat a te békességeddel, de segíts, hogy a hétköznapokban, amikor annyi minden köti le a figyelmünket, és annyi minden köti le az energiáinkat, mi egy pillanatra se feledkezzünk el arról, szántsatok magatoknak új szántást, vessetek igazságra. Ó, Urunk, add, hogy érezzük, hogy idejében figyelmeztettél minket, idejében ébresztesz. Segíts, hogy megszívleljük a te buzdításodat. Jézus nevéért kérünk. Amen.
Záróénekként énekeljük közösen a 334-es számú ének mindhárom verszakát.
Most, hogy én...